Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 25. születésnapját ünnepli az euró, amely túlélt egy néhány válságot, túlélte a koronavírus járványt, és nem csupán túlélte ezeket, de az egyik legfontosabb fizetőeszköz is lett. Az amerikai dolláron kívül egyetlen más valutával sem kereskednek többet a globális piacokon. Az euró tette egységessé a kontinens piacát. Ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy Románia mikor tudja teljesíteni az Európai Uniós csatlakozáskor tett vállalását, azaz mikor vezeti be az európai fizetőeszközt. Azt szokás mondani szakértői körökben, hogy Románia akkor vezeti be az eurót, amikor erre fel lesz készülve. Muguri Sărescu 2014-ben, amikor Viktor Ponták kitűzte a 2019-es céldátumot, azt mondta, hogy a Román Nemzeti Bank kormányzójaként szeretné bevezetni az eurót, de a politikai folyamatot a maga összetettségében a döntéshozóknak kell támogatniuk. Romániának nem véletlenül, nem erőszakkal és nem ideiglenesen kell teljesítenie Sărescu szerint a nominális konvergencia kritériumokat. Hogy ez közérthetőbben fogalmazva mit jelent, illetve mit adott az elmúlt negyed században nekünk, Európai Uniós állampolgároknak az euró, kiderül a mai Naprakészben. Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának a tagja a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Én köszönöm a megtisztelő meghívást.
Mit jelent így negyed század után az euró? Mit kell lássunk túl azon, hogy ebben van megadva a bankrészlet, a mobiltelefonbérlet, az autókára és a többi és a többi. Mit kell lásson az állampolgár, a román állampolgár, aki a saját országában, a saját EU tagországában még nem fizethet euróval, de az euró meghatározza az ő életét is.
Hát ezzel kapcsolatban, hát valóban, tehát az eurónak 25 éves története nem volt egyszerű, de hogyha lehet, akkor megosztanék egy előadást, amin részt vehettem, egy Harold James, a Princetoni Egyetem, amerikai Princetoni Egyetemnek a professzora, aki megosztott néhány információt, érdekességet azzal kapcsolatban, hogy a központi bankok milyen nehézségekkel szoktak szembeszállni, miután megalakulnak. És hát például az angol központi bank, amelyik annak idején még 1694, tehát az egyik legrégebbi központi bank, miután megalakult, nem sokkal később egy alternatív, egy második de facto központi bank is alakult a Angliában, ami nagyon hamar összeomlott, és szinte magával húzta a Bank of England-et, az első angol központi bankot. Egy másik történelmi példa a francia központi bank, ugye, amelyik még 1800-ban alakult, nem sokkal a megalakulása után, ugye Napóleon elvesztette a nagyon súlyos Waterloo-i csatában veszített. Az Egyesült Államok gyakorlatilag központi bankja, a Federal Reserve, ugye 1900-as évek elején, 1914-ben alakult, nem sokkal később pedig jött a legnagyobb gazdasági válság, ugye 1929-33. És hát ha így nézzük, akkor az Európai Központi Banknak sem volt éppen egyszerű, nem egy egyszerű időszak van mögöttünk. Próbára lett téve, ugye visszaemlékszünk még a 2007-2008-as pénzügyi válságra, ezt követően az európai adósságválságra, jött a járvány, háború Ukrajnában, ami szintén sajnos minket Európában érint a leginkább. Általában ugye a központi bankoknak az első, mondjuk úgy 20-25 éve nem szokott egyszerű lenni. Ebből a szempontból az Európai Központi Bank sem kivétel. Viszont egyelőre azért azt mondhatjuk, hogy ezeket a teszteket vagy megpróbáltatásokat vette az eurozóna. Miért is jó euró, vagy ugye minden eszköznek legyen az a legegyszerűbb eszköz, egy olló, egy kés, vagy legyenek komplikáltabb eszközök, mindegyiknek van előnye és hátránya, és ez igaz az euró esetében is. Tehát, hogyha gondolkodunk az előnyökről, akkor nyilvánvalóan egy olyan ország, amelyik már bevezette az eurót, ebben az esetben a tranzakciós költségek jelentősen mérséklődnek. A kereskedelemre az euró bevezetés, ugye, hogyha ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, akkor az a kereskedelmet jelentősen, exportot jelentősen megkönnyíti, felerősíti. Az euróval gyakorlatilag egy eltűnik az árfolyam kockázat, azért ez Romániában azt hiszem, amikor ilyen minimális egy-kétban is elmozdulások vannak már, ugye a sajtóban ez, vagy egyes sajtótermékek esetében már ez is katasztrófa hírként jelenik meg. Ez ugye ettől is úgymond ezt is magunk mögött hagyhatnánk, illetve vannak más tényezők is, tehát hogy azért az euró az egy elit társaság, egy elit klub, ami, hogyha valaki ebben a klubban, ebben a társaságban benne van, az azért nagyon jelentős hitelességi erősödést jelent, ami pedig ugye beruházásokat, befektetéseket segítheti. Itt is megfigyelhetjük, hogy ha egy ország belép az euróban, akkor a kamatköltségek, a finanszírozási költségek jelentősen mérséklődnek, és ugye, hogyha itt a régióban körülnézünk, legyen az Románia, legyen az Magyarország, azért azt látjuk historikusan, hogy mondjuk a kamatköltségek, a kamatok általában magasabbak, és ugye ebben az is benne van, hogy ha valaki kívül van ezen a klubon, akkor azzal mindig magasabb kockázat is jár. Vannak viszont, vagy lehetnek hátrányok is. Az egyik az hogy például a központi bank az elveszíti, hogy mondjuk inkább úgy, hogy átruházza a kamatpolitikát az Európai Központi Bankra, ami jelenti, hogy bizonyos esetekben az a kamat, ami ugye a teljes eurozónára, teljes régióra megfelelőnek tűnik, az nem biztos, hogy leginkább jó, vagy a leginkább megfelelő az adott országra, ugye lehetne ez Románia. Illetve ahhoz, hogy valaki az eurózóna tagja legyen, nagyon fontos az, hogy a költségvetési politika az rendben legyen. Ugye mindig tudjuk azt, hogy gazdaságban vannak jó időszakok, és hát nehezebb időszakok. A gazdaság az mindig ciklikus. És ugye ezt a régi székely, öreg székely ember is tudja, hogy a télire a fát az nem decemberben, amikor már megjött a hideg, kell félretenni, hanem jóval korábban, nyáron, tavasszal, vagy ha lehet, akkor még egy évvel korábban. És ugye ez a fajta előregondolkodás, ezt a költségvetésnek kellene megtennie, tehát hogy azt látjuk, hogy a gazdaság növekszik, akkor a költségvetés, a kormányzat kell mondjuk úgy, hogy bölcsebb legyen, és a költségvetési hiányt mérsékelje, esetleg akár költségvetési többletet is elérnie, azért, hogy amikor majd a következő válság beüt, mert válságok mindig lesznek, mindig jönnek, akkor legyen mihez hozzányúlni, és lehessen segíteni.
Érthető az, hogy közös valutát használó államnak lenni egyet jelent azzal, hogy tagja lenni egy úgynevezett elitklubnak. Érthető az is, hogy az euró bevezetése az akár azt is jelentheti, hogy a Nemzeti Bank elveszíti a kontrollt a nemzetgazdaság fölött, és azért az Európai Központi Bank felelne. Még maradjunk egy picit az euró születésénél. Azt mondják, hogy a létrehozására a gazdasági indok mellett azért is szükség volt, hogy bizonyítsa, hogy az európai közösség erős, elég erős ahhoz, hogy létrehozzon és fenntartson egy komoly valutát, egy erős valutát. Igen, és most látjuk azt, hogy a globális piacokon a dolláron kívül egyetlen más valutával sem kereskednek többet, csak az euróval. Milyen állapotban van most az euróövezet? Tehát most is elég erősek vagyunk ahhoz, hogy fenntartsuk a közös valutát?
Az eurozóna azért ugye a háború, elsősorban a háború miatt, a háború gazdasági vonzatai miatt egy nehéz időszakon megy keresztül, tehát hogyha visszanézünk a tavalyi évre, akkor még nincsenek meg az adatok, de éppen hogy 0% felett lehetett a növekedés, nem mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag stagnált, olyan meghatározó országok, mint mondjuk Németország esetében pedig ennél is gyengébb számokat látunk, tehát hogy ez egy nehéz időszak, viszont ennek ellenére azért azt hiszem, hogy egy igazi mély válságot azért sikerült elkerülni, amire azért nem sokan fogadtak volna, akkor, amikor a háború kitört, és ugye láttuk azt, hogy milyen energiaárroppanás történt, egyéb nyersanyagárak mi történtek, és ugye tudjuk azt, hogy az eurozóna gazdasága, ezen belül pedig a Németország gazdasági modellje, egy olyan modell, amelyik nagyban épített az olcsó orosz energiára, és ez adta a német gazdaság versenyképességének egy jelentős részét. Természetesen ugye azért ott nagyon komoly mérnökök vannak, úgyhogy bízom, hogy sikerülni fog megoldásokat találni ebben az új helyzetben is. Illetve egy másik pont, amit alá szeretnék húzni, az az, hogy mi is csak azt látjuk, hogy a világ változóban van. Azt látjuk, hogy alapvetően legalábbis gazdasági szempontból, ugye ezekre látok én rá inkább jobban, kevésbé a politikaira, gazdasági szempontból két meghatározó ereje van a világgazdaságnak, ez az Egyesült Államok, amelyik továbbra is ugye az első helyen van, hogyha ugye nominális GDP-t veszünk. A másik pedig ugye Ázsia, pontosabban Kína. És hát egy ilyen gazdasági kontextusban, hogyha még a legerősebb, gazdaságilag legerősebb államokat, európai országokat vesztük, mint Németország, Franciaország, ugye eurozónán belül Olaszország, vagy úgy most már ugye Európai Unión kívül Egyesült Királyság, azért ezek az államok önmagukban mondjuk úgy, hogy nem tudnak leülni ahhoz az asztalhoz, amelyik mellett az Egyesült Államok és Kína ül. Tehát, hogyha gazdasági szempontból, vagy akár politikai szempontból is ugye egyfajta autonómiát, egyfajta önrendelkezést szeretnénk megtartani, akkor ahhoz egy nagyon fontos tényező az, hogy tudjunk együttműködni. És hát az euró, az Európai Unió ugye ennek adhat keretet, úgyhogy fontos az, hogy ezt az Európai Uniót, ezt az európai projektet tudjuk továbbvinni. Persze, hogy ennek vannak nagyon sok, van olyan, amit különböző elképzelések, eltérő elképzelések, viszont az nem hiszem, hogy különösebben kérdés lenne, hogy együtt vagy külön utazni. A mai gazdasági, geogazdasági helyzetben azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy akkor lehet hangja Európának, hogyha képes együttesen, minél inkább együttesen fellépni. Csak egy történeti vonzata, és ugye ami az Európai Unió, az eurozóna mögött van, azért ne felejtsük el, hogy itt volt két világháború a múlt században, és hát mondjuk egyébként mi magyarok, erdélyi romániai magyarok, ugye minket ezt különösen is érezzük, hogy ezeknek a háborúknak a hatásait, vagy érezhették, ugye szüleink, nagyszüleink, és hát ez az Európai Unió, az eurozóna erre is egyfajta segítséget nyújthat, tehát hogy ez egy olyan projekt is, ami a gazdasági érdekeken túlmutat és hozzájárul ahhoz, hogy a békét azt fent lehessen tartani.
Szeretném, ha beszélnénk még hangsúlyosan Romániáról, arról, hogy Románia hogyan csatlakozhat a közös fizetőeszközt bevezető országokhoz, de még egy picit az euró bevezetéséről, és nem is az euró, hanem világvaluta. Mennyire utópia egy világvalutának, egy dollár-euró vagy egy euró-dollárnak a bevezetése? Az euró szellemi atya Mondta azt, hogy az elmúlt bő 100 év egyik legnagyobb hibája az, hogy szinte minden országnak külön pénzneme van.
Egyelőre nem látom azt, tehát hogy a pénzügyi rendszerben elsősorban ugye ott van a dollár, és a második helyen az euró, és jókora lemaradással a többi fizetőeszköz. Nem látom azt, hogy mondjuk egy dollár és euró házassága az a közeljövőben megtörténne, vagy azt sem látom, tehát ilyen mondjuk, hogy 5-10 évre, mert az ember ebben a témában előrevetíteni, hogy ebben az idősávban, ebben a horizonton nagyon nagy változás történjen. Természetesen azt látjuk, hogy mondjuk Kína és Ázsia gazdasági szerepének felértékelődésével, ugye a hangsúlyok elkezdtek a pénzügyi világban valamelyest változni, de egyelőre arról nem lehet beszélni, mondjuk a dollárnak a szerepe a világgazdaságban azért az továbbra is rendkívül erős, még ha visszamegyünk 70-es, 80-as években is, ugye voltak olyan félelmek, hogy mondjuk a dollár az vezető szerepét elveszíti, de ezek nem valósultak meg. Hogyha egy igazi átrendeződés, személyes vélemény szerint inkább technológiai változás idézhetne elő, tehát mondjuk vannak olyan informatikai óriások, most ha megengeditek, akkor néhány nevet, tehát mondjuk Facebook és társai, ahol azért felmerült az, hogy egyfajta új fizetőeszközt vezessenek be, és ugye a felhasználó, ugye több milliárd felhasználóról beszélünk, az jelenthetne, tehát egy ilyen technológiai tech óriás által bevezetett jobb szolgáltatásokat, tehát a mai értelemben vett pénznél egy jobban kihasználható új pénz nem az, ami veszélyt jelenthet, vagy kérdőjeleket vetíthet fel a jelenlegi pénzügyi rendszerrel, monetáris rendszerrel szemben. Sokkal inkább, mint egy valamilyen ázsiai fizetőeszköznek a felemelkedése.
Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának a tagja, a mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 25. születésnapját ünnepli idén az euró, amely túlélte egy néhány válságot, túlélte a koronavírus járványt, és nem csupán túlélte, de az egyik legfontosabb fizetőeszköz is lett. Romániában azonban nem, vagy csak fele más formában. Románia a csatlakozáskor vállalta a közös fizetőeszköznek a bevezetését, a Maastrichti szerződés szerint 2007-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, azóta azonban csak ígéretek, céldátumok hangzottak el. Azt mondják, hogy egy kezdet és vég nélküli út Románia útja az euró bevezetése felé. Miért nem talál minket az euró, vagy fordítva, miért nem találjuk mi az eurót úgy, hogy itt mi Romániában a lej helyett euróval fizethessünk, mert az elhangzott a beszélgetésünk elején, hogy számításba vesszük az euró árfolyamát, bankrészlet, mobiltelefonbérlet, autókára, a lakásokára, földárok, csomó minden ebben van megadva, de azért lejjel fizetünk.
Tehát ugye itt nem kérdés, tehát amikor a Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor ezzel együtt kötelezte is magát, hogy az eurót be fogja vezetni. Tehát ezzel kapcsolatban nincsenek kérdőjelek. A kérdőjel az, hogy mikor. Szükség van némi óvatosságra. A 2008-at követően, vagy még inkább ugye az európai adósságválság, ha visszaemlékszünk dél-európai helyzetre, Görögország, Olaszország, általában ugye a mediterrán régió. Tehát ez az adósságválság rávilágította arra, hogy az eurónak, hogyha valaki ugye ezt az eszközt nem használja fel jól, akkor annak bizony lehetnek hátulütői is. Mondjuk nagyon egyszerű példa, amiről ugye azt gondolnánk, hogy pozitívum, hogy a kamatok csökkennek. Igen, ez mindenképpen az egy kedvező dolog, hogyha a kamatok csökkennek. Viszont a nagy kérdés, hogy mi történik azokkal a hitelekkel, amelyeket ugye olcsó kamat mellett lehet felvenni. Azt lehetett látni, hogy Görögország esetében, hogy az olcsó finanszírozást az ottani kormányzat, állam arra használta fel, hogy szociális célok a támogatására vett fel hiteleket, sokkal kevésbé beruházásokra, vagy ugye amikor egy ország belép az eurozónába, vagy az azt megelőző években is már ugye a tőke befektető érdeklődését, beruházók érdeklődését felsigázza, és jelentős mennyiségű pénz érkezik az adott országba, és hát mondjuk egy másik példa, hogy a Spanyolország esetében ez a plusz forrás szintén nem a termelésbe, nem az iparba, nem új vállalatokba érkezett, vagy nem csak oda, hanem nagyon jelentős összegek érték el az ingatlanpiacot, és egy ingatlanpiaci árbuborékot fújt fel. Szóval, hogy valaki bevezeti az eurót, és ezzel párhuzamosabban a kamatok mérséklődnek, befektetők érkeznek, jelentős pénzmennyiség érkezik az országba, ugye ezt az eszközt, ezt a pénzt, ezt tudni kell is. És hogyha nem megfelelően kerül felhasználásra, akkor bizony nagyon csúnyán vissza tud ütni. Ugye láttuk ezt Görögország esetében, de Spanyolország is ugye egy nehéz időszakon ment keresztül, Portugáliában is nagyon sok reformot, intézkedést kellett hozni ahhoz, hogy a helyzetet sikerüljön stabilizálni. Tehát, hogy ez azért egy kétélű dolog. Annak, aki ugye mondjuk szoktuk mondani, az olló gyerek kezében nem való, tehát hogy az euróhoz is fel kell nőni, és kell tudni azokkal a lehetőségekkel élni, és ezeket a lehetőségeket felhasználni, kihasználni. És ugye ez volt az a kulcspillanat az európai adósságválság, amikor ugye a mi régiónkban is nagyon sok ország elgondolkodott azon, hogy vajon fel vagyunk-e már készülve az euró övezeti csatlakozáshoz. Egy másik momentum, amit aláhúznék, ugye ez közelebb van hozzánk, a 2020, ugye a járványhelyzet. A járványhelyzetben ugye költségvetési hiány nagyon jelentősen megnövekedett, és hát ugye bevételek kimaradtak, voltak támogató intézkedések, és ugye egy magas költségvetési hiánnyal nem is lehet, nem is fogadnak be az eurozónába ebbe az elit klubba. Ugye azt mondanám, hogy a járvány együtt a háborúval ez jó pár évet, 3-4-5 évet mindenképp elvett tőlünk, és ennyivel ugye meghosszabbította az időt, amennyit nekünk várni kell arra, vagy készülni kell arra, hogy mi is az euróövezet tagjai legyünk. Tehát, hogy itt azért voltak külső tényezők is, amelyek ezt lassították. És ugye fel kell az euróhoz, fel kell nőni, vannak úgynevezett nominális konvergencia kritériumok, költségvetés, államadósság. Egyébként államadósság esetében most még tudjuk teljesíteni ezt a kritériumot, 60% alatt van az államadósságra, hogy az előbb említettem, a költségvetési hiány nagyon magas, vannak inflációs kritériumok is, illetve ami ennél fontosabb, amelyek ugye ezekben a nemzetközi szerződésekben nincsen rögzítve, de közgazdászként tudjuk, hogy bizonyos reál konvergencia kritériumokat is teljesíteni kell, és ez kötődik ahhoz, hogy a gazdaság az legyen olyan állapotban, hogy amikor majd belépünk az eurozónába, akkor képesek legyünk ebben a, mondjuk úgy, hogy egy ilyen felsőbb ligában is versenyezni, tehát legyen olyan gazdaságunk, amely képes felvenni a kesztyűt a nyugat-európai gazdaságokkal, nyugat-európai vállalkozói szférával, illetve költségvetés területén és ugye pénzügyi ismeretek tekintetében is hiszem, hogy kell még fejlődni, szükségünk van még infrastruktúrára, tehát hogy amikor valaki ugye egyik ligából a másik ligába átlép, akkor mondjuk úgy, hogy a csapat is legyen az bármilyen sport, ugye a csapat is úgy olyan kell legyen, amely képes majd ott jól teljesíteni, és ezért is ugye kormányzó úrtól hallhattuk többször is, ugye, hogy az eurozónához nem egy sprinter gondolkodására van szükség, hanem egy maratonfutó gondolkodására. gondolkodására, az, hogy ugye nem elég mondjuk rövid időre a nominál a szerződésekben lerögzített feltételeket egy-két évre teljesíteni, hogy sikerüljön becsúszni az eurozónába, hanem hogy valóban felkészültek, vagy felkészültebbek legyünk, és képen hely tudjunk majd állni abban a helyzetben is, amikor majd ott leszünk ebben a klubban. És hogyha ugye nincsen nehéz most egy konkrét dátumot megnevezni, de én nagyon bízom benne, hogy az évtized végig, az évtized végén erre a csatlakozásra, ez a csatlakozás megtörténhet, viszont ez egy politikai döntés, elsősorban politikai döntés, a politikum kell egyfajta konszenzust létrehozzon. És még egy dolog Romániával kapcsolatban, ugye látjuk azt, hogy Románia általában akkor tud jól teljesíteni, amikor van egy jó cél, ugye ez korábban volt mondjuk a NATO-hoz való csatlakozás, az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve voltak olyan külső erők is, amelyek mondjuk úgy, hogy segítettek vagy támogattak, tehát hogy ott ahhoz, hogy az EU-ba belépjünk, ott nagyon sok kritériumot kellett teljesíteni, és ezeket a kritériumokat számon kérték. Ugye én bízom benne, hogy az idén nem egy ilyen szuper választás évben vagyunk, nem hiszem, hogy ez előjön, de amikor egy kicsit nyugodtabb vizekre vezünk, akkor bízom benne, hogy NATO és EU-s csatlakozáshoz hasonlóképpen sikerül zászlóra tűzni az eurozóna csatlakozást, és ha van egy jó cél, illetve vannak nagyon konkrét kritériumok, amelyek mondjuk úgy, hogy a politikumot is sürgetik és számon kérik, és nagyon konkrét lépéseket, gyakorlati lépéseket be kell ültetni, akkor szintén ez egy fejlődés tekintetében ez segíthet Románia számára.
Szó volt arról, hogy az elitklubhoz való belépéshez, vagy a felsőbb ligába való lépéshez egyrészt szükség van a politikai döntésre, és amikor a politikum meghozta a döntést, akkor a Román Nemzeti Bank előkészíti és végrehajtja azokat a folyamatokat, amelyek révén a csatlakozás, a tulajdonképpeni csatlakozás az megtörténik. Bogdan Glöván, a bukaresti Román-Amerikai Egyetem közgazdaságtan tanára nyilatkozta azt nemrégiben a Szabad Európa Rádiónak az euró kapcsán, hogy nem volt politikai akarat a csatlakozásra a politikusok körében, akik nem tekintették nemzeti célnak a közös valuta bevezetését. Mi válthat ki változást ezt illetően? Mert amíg nem döntjük el, hogy igen, változtatni kell, addig hiába is várjuk azt, hogy Románia felkészüljön arra, hogy csatlakozhasson az euróövezethez.
A politikai vetületére nem tudok, vagy nem vagyok igazán otthon. Azt viszont hozzátenném, hogy ugye politikai döntés az bizonyos felelősségvállalással is jár, tehát hogyha valaki eldönti, hogy elindul egy irányba, akkor azért az irány nem elég szavak szintjén ezt megtenni, hanem tenni kell lépéseket, kell dolgozni kell érte. Ugye ez történt a Miltumban, az Európai Unió fele is, nagyon konkrét döntéseket, intézkedéseket kellett végrehajtani, és ugye nem csak gazdasági vetületen, hanem nagyon sok más vetületben is, ami azért hozzájárult Románia felzárkózásához, növekedéséhez. Viszont ezeket a lépéseket gyakorlatban nem feltétlen egyszerű véghez vinni. És hát itt az, hogy eurozóna, vagy egy ilyenfajta cél a kapcsolatban, azt hiszem, hogy itt nem csak a cél, nem csak az eurozóna, tehát ezt nem képzeljük el úgy, mint egy utópia, hogy ha ez sikerül meglépni, akkor az a Románia gazdasági történetének ugye a beteljesedése, hanem az út az, ami nagyon fontos. Talán még fontosabb is, mint maga az eurónak a bevezetése, hogy azokat a reformokat, vagy reformok kicsit elkopott szóvá váltak, és negatív konnotációja is van már, Tehát azokat a lépéseket, bizonyos lépéseket végre kell hajtani, és itt ez azt is érint, hogy maga az állam hogyan működik, mennyire hatékonyan működik, a infrastruktúra, oktatás, de akár ugye egészségügyi rendszerben is vannak bizonyos vetületek. Tehát itt úgy kell szervezni, vagy átszervezni ezeket a területeket is, hogy ügyesebben, jobban, hatékonyabban, jobb minőségi szolgáltatásokat tudjanak ezek a szektorok biztosítani. Illetve van egy kérdőjel, hogy mi román társadalom, romániai társadalom, mi mentálisan is mennyire vagyunk felkészülve. Korábban beszéltünk arról a hitelekről, és hogyha a hitelkamata olcsóbb, vagy alacsonyabb a hitelkamat, hogy akkor több hitelt kell felvenni. Bennünk megvan-e az a pénzügyi ismeret, az a pénzügyi gondolkodás, hogy jó időben amennyire lehet egy kicsikét félretegyünk azért, hogy majd később a nehezebb időszakban legyen mihez hozzányúlni. Úgyhogy itt ez tanulást is jelent valahol. Tehát az eurozónához fel kell nőni pénzügyi tudás szemszögéből is. Sokszor azt látom, vagy közgazdászok, mi úgy látjuk, ugye, hogy a politikum próbál, politikumnak egyes részei próbálnak csodákat eladni, hogy minden szebb és jobb lesz, és csettintésre meg lehet oldani problémákat. Ez azért sajnos azért az a helyzet, hogy csodák nagyon ritkán történnek, és hogyha tényleg változást, tehát tényleg előrelépést akarunk, akkor a kegyetlen igazság az, hogy dolgozni kell, pici lépésekben előre haladni, és nem pedig csettintésre csodákat várni. Úgyhogy talán politikai szemszögből is ugye ez azért nehéz egy ilyen célt felvállalni, mert ugye nagyon sokat kell tenni, és nagyon sokat kell dolgozni érte, és hát ez az út nem egyszerű. De ahhoz, hogy Románia legalábbis gazdasági szemszögből egy igazán fejlett országgá változzon, ahhoz ezeket a lépéseket előbb, attól függetlenül, hogy belépünk az eurozónába vagy sem, ezeket a lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy tényleg egy fejlett, tényleg egy elit klubba tartozzunk.
Zárásként, közeledik Románia az euróövezethez? Az Európai Bizottság egy 2018-as jelentése szerint mi vagyunk a legkevésbé felkészülve a csatlakozáshoz?
Igen, azt hiszem azért összességében közeledünk. Tehát azért itt Romániában nagyon jelentős átalakulás történt, mondjuk ugye az elmúlt 20-25 évben, még ha 90-es években is ugye a váltás az nem volt éppen sikeres, vagy könnyű, sőt, nagyon-nagyon nehéz volt. De azért ezt követően 2000-es évektől, éppen amikor elkezdtünk Európai Unió, NATO, Európai Uniós célokat megfogalmazni, és utána gyakorlatba ültetni, azért itt jelentős előrelépések történtek. Viszont Románia esetében azért azt figyelhetjük meg, hogy nagyon jelentős, mondjuk regionális szemszögből nagyon jelentős eltérések vannak a fejlődési pályákban. Azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, olyan gazdasági központok, gravitációs terek, ahol nagyon komoly fejlődés volt, és mondjuk ide lehet sorolni Kolozsvárt, Temesvárt, Brassó, természetesen a külvárosban is voltak előrelépések, és ha itt megnézzük azt, hogy gazdasági termelés output kibocsátás esetében milyen egy főre eső értékeket látunk, akkor ezek már egészen versenyképesek az Európai Unió átlagával. Azonban vannak olyan földrajzilag is elkülöníthető régiók, illetve olyan szociális rétegek, amelyek sokkal kevésbé érezték azt, hogy előrelépés történt. Úgyhogy itt is még azt hiszem, hogy van tennivaló, viszont hogyha ezeket a nagy átlagot, agregált számokat nézünk, akkor mindenképpen van közeledés. Mondjuk az, amiről az előbb beszélgettünk, hogy a nagy gazdasági központok gyorsabban haladnak, mint mondjuk úgy, hogy nagy lakossággal nem rendelkező vidékek. Ez máshol is megfigyelhető. Hát mondjuk svédországi statisztikákat is nézhetünk, és ott is azért azt látjuk, hogy a főváros és környéke, nagyvárosok és környéke nagyobb lépéseket, gyorsabb ütemben halad előre. Tehát, hogy ez nem egy Románia specifikus történet, azonban Románia esetében mondjuk úgy, hogy hangsúlyosabban van jelen ez a tendencia. De összességében azt hiszem, hogy van előrelépés, van közeledés, de nagyon sok még a tennivaló, a feladat is a következő évekre.
Zárhatjuk azzal a bizakodással a beszélgetésünket, hogy ha minden a tervek szerint halad, akkor amikor az Euró 35. születésnapját ünnepeljük, akkor majd már mi is ott leszünk az eurozónában?
Én nagyon bízom ebben, és ezt azzal egészíteném ki, hogy nem csak ott leszünk, hogy nem ott leszünk, hanem hogy felkészülten leszünk ott. És itt azt hiszem, hogy a felkészült kifejezésen a hangsúly legalább olyan fontos, hanem fontosabb, mint az, hogy ott leszünk.
Bálint Csaba, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a megkérdést.